Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Közül elment a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. Azok pedig, amint meghallották, örvendeztek, és ígérték, hogy pénzt adnak neki, ő pedig kereste, mi módon árulhatná őt jó alkalommal. És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt vágják, mondának neki az ő tanítványai: hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt? Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és mondta nekik: menjetek el a városba, és egy ember jön előtökbe majd, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt. És ahova bemegy, mondjátok a házigazdának: a mester kérdi, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt. És ő mutat nektek egy nagy vacsoráló házat berendezve készen, ott készítsétek el nekünk. Elmentek azért az ő tanítványai, és utának a városba, és úgy találák, amint néki megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt. Mikor pedig este lett, oda ment a 12-vel. És amikor leültek és ettek, mondta Jézus: bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik. Ők pedig kezdenek szomorkodni, és neki egyenként mondani: csak nem én, a másik is, csak nem én. Ő pedig felelvén mondta nekik: egy a 12 közül, aki velem együtt márt a tálba. Az embernek fia jól lehet elmegy, amit megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. És mikor ők ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és adta nekik ezt mondva: vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vette a poharat, és hálákat adván adta nekik, és ivának abból mindnyájan. És mondta nekik: ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többi a szőlőtőnek gyümölcséből mind a napig, amikor mint újat iszom az Isten országában. A felolvasott igeszakaszból kiemelem a 10. és 11. verset. Akkor Júdás, az Iskáriótes, egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. azok pedig, amint hallották, örvendeztek, és ígérik, hogy pénzt adnak neki, ő pedig kereste, mi módon árulhatná el őt jó alkalommal. A hívő életnek, a Jézust követő életnek megvannak a belső szabályzói és a törvényei. Az első szabályzó az, hogy aki Jézust követi, az hűséges legyen. Hűséges. A hűséges szív és lélek az úgy születik, hogy valakibe megismer valami különlegeset, valami olyan tulajdonságot, amiért nem sok és nem nagy ár egy egész élet hűségesen. Amikor megismerték Jézus Krisztust, és az ő hatalmas szavára, amikor kiküldetnek, jönnek vissza és örvendeznek, hogy még az ördögi lelkek is engednek nekünk, akkor valami különös élmény van bennük, hogy bírunk a hatalommal. Nem ebből születik a hűség. Amikor látják gyógyítani, hatalmasan cselekedni, hogy tódul hozzá mindenki, ebből se születik hűség. Ha valakinek nem több a történések szenzáció, abból soha nem lesz lelki viszony. Csak ott és akkor egy érzet. Valami egészen más kell hozzá. Ott a szívben, ott a lélekben. Az ember szívében és lelkében. A fejében, az akaratában. A látás módjában. Egy olyan változásnak kell történni. Ahol az Isten lelke megfogja az embert. És attól, hogy megfogja az ő szent lelkével az embert, akkor egy új, egy egészen új típusú gondolkodás mód születhet benne. Nem véletlenül pünkösd előtt nincs hűség. Nem véletlenül pünkösd előtt futkosás van, menekülés van. Félelem van. Állulás és tagadás van. El kell jönni annak a valakinek, aki átírja az értelmet és az életet. És attól kezdve bármi történik, már megszületett a hűség, mint halálig. Ez a szó, hogy áruló. Ugye én pontosan tudom, hogy a szó mindig több titkot rejteget, mint azt a hallgató gondolja. Nekem van egy fogalmi rendszerem, kimondok belőle egy szót, de neked is van egy fogalmi rendszered, és a két fogalmi rendszer nem találkozik, ugyanazon szó alatt nem ugyanazt értjük. Ez a szó, hogy áruló, van akinek kedves, van akinek borzalmas, van akinek semmit nem jelent. Az a látás módom, hogy ma egyre kevésbé bír elrettentő értelemben a mai ember számára. Valamikor, amikor még az erkölcs, a bibliai erkölcs volt, amikor a mérték azonos volt, amikor az emberek a szentírás miatt ugyanazt értették az áruló szó alatt, addig volt elrettentő ereje a szónak, ma már nincs. Isten pontosan tudja, hogy amikor ő kimondott valamit, ő milyen jelentést, tartalmat szánt a szónak. Mi úgy vagyunk emberek, hogy minél inkább megkívánunk határozni egy szót, annál több szóval írjuk körül, annál homályosabbá válik a kép. Gondot okoz az is, hogy a szó több jelentéssel is bír, sőt, új jelentést is felvehet. Itt van például a szó, hogy áruló. biztos, hogy a hűség az ellen tettje. Nem inkább az, hogy mit jelent az, hogy egység, egész, közösség, ami egész, amiből kiszakad valami, szövetség, mint egész. Lelki azonosság, mint egész, amelyben a hit úgy munkálkodik, hogy a bizalmon keresztül a hűséget megélheti az ember. Ezzel szembe van az árulás, az egészből való elszakadás, kiszakadás, az egésznek a leértékelése, leírása, széttépése, megbontása, megrontása. Mi így szoktuk párhuzamban állítani a hűséget az árulással, a szeretet, a gyűlölettel, a bizalmat, a csalódással, a másságot, az azonossággal, a szabad akaratot, a fogsággal. Amint a kegyelem, a menny és a pokol természet fölötti valóságai megjelennek, minden földi történésnek más szintű jelentőséget adnak. Így az árulásnak nem szimplán ember léptékű következménye van, hanem sokkal több. Isten következménye van. Oda tartozni, vagy ellenére lenni. Én úgy látom, hogy a gyülekezetekben, nem csak Kelenföldön, a gyülekezetekben, az a szó, hogy hűség valakihez, hűség valamihez eltörlődött. Az emberek rohangálnak egyik helyről a másikra, válogatnak, gyűjtenek a maguk viszkető füle szerint tanítókat, odahajolnak a mesékhez, az igazság, mint egyszerű valóság nem érdekli őket. Keresik, kergetik az újat, az új fogalmazásokat, az új típusú tartalmakat, az új típusú érzelmeket, elfelejtvén, hogy a változás mindig egy változatlanról beszél. A cselekedetek változása soha nem választható el a változatlantól, ezért van viszonyítási lehetőség, megítélés és ítélet. Érdekes, hogy Márk evangéliumában az árulással kapcsolatos közvetlen ok nem hangzik el. Észrevettétek? Addig, amíg Máté elmondja, hogy ez egy olyan ember, aki pénzt kért az árulásért. Márk azt mondja, nem, neki ajánlották a pénzt. János tolvának minősítette ezt a Júdást, úgy tünteti fel, mint akinek ez a végzete. Márk az evangéliumának az elején ír Júdásról, amikor bemutatja a 12-t, és ezért itt már nem fog beszélni különösebben róla, így mondja, Júdás is ott van, a kiküldöttek között, aki elárulja Jézust. És ezzel letudja, egyszer s mindenkorra. Ott van azok között, akik először úgy néz ki, az Isten országa ügyében munkálkodnak. Ott van azok között. Ott van azok között, akinek a szavára az ördög még engedelmeskedik. Ott van azok között, akik tanítványnak minősítettek. Nem tudom, hogy melyikőtök életében ismerős az az állapot, amikor önnön bűnei miatt megkérdőjelezi a hitét, saját hitét. Hihetek-e akkor, ha ezek és ezek a bűnök újra és újra uralkodni kezdenek az életembe? Van egyfajta könnyű válasz, amely azt mondja, hogy le van zárva az életem, Jézus Krisztusé vagyok, tehát az, hogy éppen most uralkodnak rajtam, ez az égvilágon semmit nem jelent, bűnt se kell vallanom, meg se bánnom, mert egyszer s mindenkorra az övé vagyok, nem így működik. Nem így működik. Ha van itt valaki, akinek az életébe kétségessé lett a hovatartozandósága, akkor hadd mondjak el néhány egyszerű dolgot, hogy önmaga előtt az állapota legalább világosabb legyen. A hithez nem elég, hogy a hit tárgya megbízható legyen, hanem szükséges az is, hogy a hívő is megbízható legyen. Aki nem hű, másról sem tételezi fel a hűséget. Aki az életét egyszer az élőisten szent lelke munkája nyomán véglegesen nem teszi le az Úr Jézus Krisztus kezébe. Véglegesen. Hanem nem tud más, mint hűtlenkedni, mert ez a döntés az életében nem lett valósággá. Ezt az életet, ezt a hitet meg lehet támadni azzal, hogy mibe hiszel, kibe hiszel. A hűtlen életnek a titkok nem fejtetnek meg. A hűtlen életnek a lélek nem vezére, hanem megszomorítottja. Az evangéliumot nem vonja meg a hűtlen szívtől az Isten. És újra mondatja addig, míg egyszer a teljes élet átadásig eljut az ember. Erről szól az ige, amikor azt mondja, hogy mi hűtlenkedünk, de ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Nem igazolja a hűtlen hűtlenségét, hanem arra készteti, hogy térjen meg igazán. Maradéktalanul és teljesen. Aki Istennek hűséggel odaadta magát, az oda is szenteli magát. Önző, magát áldozni nem kész lény, csak gúnyolhatja a hűséget. Az önző szív mindig érdek ember, amely nemes eszmét nem ismer, hiszen gondolkodása alpári. Az újjá született életnek a beltartalma pont az ismeret mélysége miatt változik. Pál apostol azt mondják annak idején, és így hírlik az egész keresztény gyülekezet előtt, hogy aki pusztítja az anyaszent egyházat, és egyszer megragadja az Isten kegyelme, hogy Jézus Krisztust hallja megszólalni. Aki valami különös dologgal és különös módon szólítja. Minden típusú ellenkezésed azért van, mert nem akarod egészen átadni magad nekem. Rúgódozol ellene, de nem mondtam le rólad. Hadd szóljak ma a rúgódozóknak. A belső lelki gyötrelmet állóknak. Nem mondott le. Nem mondott le rólad. A hit világában sem járni, sem eligazodni nem tud az önző élet. Tudjátok, pont az önzősége miatt először a felé irányuló bizalom jó esik neki. Nagyon sok ember itt csalattatik meg önmagától. Hogy azt mondja neki az Isten az igény keresztül, hogy szeretlek téged. Haj, de jó dolog, mondja az ember rá. Főleg, amíg az is hozzá van téve, hogy a bűneidet megbocsátottam. És megtudja, hogy ingyen. Azt jó hallani. Csak a folytatásnál zavarni kezdi később, hogy még mindig irányul felé a bizalom. Aztán később irritálja ez a bizalom. Aztán dühíti ez a bizalom. Mert a bizalom feltételezi a kölcsönösséget. Így történik, hogy nagyon sok élet jól indul. Örömmel fogadja az evangélium hírét. De se meg nem képes halni magának. Se nem képes bizalommal élni Jézus Krisztus felé. Mert nem érti az áldozat igényt, hogy tagadd meg magad, vedd fel a kereszted és kövess engem. Vagy nagyon is érti. Így szoktak az ész emberek összeütközőbe kerülni önmagukkal, hogy a lelkük időnként arra hajtaná a szívet, hogy úgy éljek, ahogy ő mondja, csak amibe kerül nekem, mindig sok, amit nem hajlandó megfizetni. Majd az önzetlen irgalmat megveti, gyűlöli és elárulja. Márk tehát eleve árulnak mutatja be őt, aki valami végzetes tisztséget teljesít, minden tisztségnek van lélektani alapja. Nem tudom, hogy észrevettétek-e magatokon, hogy mi az, ami még lázba tud hozni. Van-e még olyan eszmény, amire rádobban a szíved, és azt mondod, hogy ez nagyszerű. Vagy olyan hétköznapivá vált az élet. Csak a ráció, és semmi eszményi, semmi szellemi, semmi szenten nagyszerű. Az ilyen ember nem véletlenül belefárad a hűséges kedésbe, nem véletlenül beleun a maga vallásába, nem véletlenül lópni-futni kezd valami élmény után, mert a legalapvetőbb dolog hiányzik az életéből, az élet átadás. Hadd mondjam nektek, hogy nincs változatosabb, szebb, gyönyörűségesebb élet, mint a Jézus Krisztussal együtt töltött élet. Nem csak azért, mert a titkok világába járat, hanem azért, mert az a lelki közösség, amit ad és teremt, amit újra és újra ajándékoz. Arra nem lehet ráunni, arra nem lehet belefáradni, az mindig vágyott marad, újra és újra. Akinek nincs újjászületett élete, annak nincs viszonyítási alapja, hogy miért jó az Istennel járni. Nem próbálta soha. És üres, üres és üres marad. Próbálja legfeljebb lelkesíteni magát, de az egészen más, mint Istentől lelkesülni. Júdás. Anyagi valóságba él, összefügg neki Jézus messiás voltával az, hogy ott maradt mellette, mert ha ő a messiás, ez később uralmat, gazdagságot, hatalmat és biztonságot jelent. Amiket azonban Jézusnál tapasztal, a temetéséről, a feltámadásáról, a megaláztatásról, a szenvedésről, ez annyira valóságos Jézus szájából, hogy neki nincs tovább mit keresni Jézus társaságában. És itt akarok egy percig elcsendesedni veletek. Amikor azt mondja, hogy én miattam gyűlölni fog a világ. A hűség ereje munkálkodik benned, hogy megmaradok mellette akkor is. Mert az életét adta értem. Vagy megretten a szíved, és azt mondod, nem éri meg. Azt mondja, nem különb a tanítvány a mesterénél. Amiképp engem üldöztek, üldözni fognak titeket is. Azt mondja a szíved, de hű maradok, Uram, bármi legyen is. Kihez mehetnék? Hát benned találtam az életet. Vagy más mond a szíved. Épp eleget szenvedek ebben a világban. Épp elég hátatételem volt eddig. Nem kell nekem még miattad is. Melyiket mondja a szíved? Júdás haszonnal száll ki a maga vállalkozásából. És rosszul dönt. Tudjátok, amikor az élő Isten meghozta a maga döntését, a mindenség leggazdagabb vállalkozását, ha szabad ezt a rattentő rossz szót használnom. Ahol ingyen gazdagít, ahol olyan dologhoz juttatja az embert, amit az emberi értelem meg se gondolhat. A vele való színről színre látás közösségének, örök üdvösségét ajándékba adja. Én pontosan tudom, hogy akiben az Isten szent lelke nem munkálkodik, annak erre sem mozdul a szíve, természetesen nem. Sokszor néztem már ezt a templomot. Maga nemében nem néz ki rosszul. De hol majd leszek? Ahol nem úgy teszem össze a két kezem, hogy Uram, azt ígérted, hogy meghallod. Ahol nem roskadok úgy össze, hogy ó, könyörülj, mert alig élek. Ahol nem úgy fogok szólni, hogy Uram, hát láss! Hát szólj, hát válaszolj! Hanem gyönyörködöm benne. Aki szólt, aki válaszolt, aki Jézust adta értem, akinek dicsfénye övez, érdemtelenül. Csak azért, mert azt mondta, hogy szeret. És ő kijelentéseihez hű marad. Választhattam őt. Mert engem választott. Nem a fejnek szól az ige hirdetés, mindig a léleknek. Mindig a szív titkáig szól, és mindig a mélységbe nyúl a magasság. Mindig a gyökérig, ahol az ember nem tud, vagy majd képes lesz hinni. Legmélyebb valóságodba nyúl bele. tapintásból egy volt. Egy volt. Akkor is elment volna meghalni Jézus, ha nem Júdás árulja el. Azért jött, hogy életét adja váltságul. Éppen ezért ez a tett a világ legfölöslegesebb tette volt. A legértelmetlenebb tett volt, ami létezik. Megtagadni az Isten kegyelmét, szerelmét, elhozót, Jézust. Beszél egy evangélium arról, hogy működik ott még valamilyen lélek. Ezért ma este ezzel fejezem be, hogy az élő Isten neked szól és érted kiállt, és azt mondja, hogy az az esemény ott, hogy Jézus meghalt a Golgotán, te miattad. A bűneid bocsánatáért, az üdvösséged elnyeréséért, a vele való közösség megszerzéséért történt. Csak van egy ellenséged. Ez mindig sugall. Érdekes, mindig a szívbe sugall. Nem bírod végigcsinálni. Nincs erőd hozzá. El tudod képzelni magadról, hogy a szenvedések idején te talpon maradsz. A te ellenséged sugall. Mindig negatív dolgot. Mindig az, hogy lehetetlen. Mindig az, hogy értelmetlen. Mindig az, hogy add fel. Hadd a sök Jézusra. Én amikor a magam megtéretlen állapotában voltam, akkor azt mondtam, hogy Tamás öcsémmel beszéltem, ő korábban megtért, hogy te Tamás. Ez a Jézus olyan hihetetlen nagyszerű ember volt. Mi nem fogadta a 11-et, ezt a 12-et? Ez, hogy angyalokat nem hozott, jó, hát a fejembe bele se félt, hogy angyalseregekkel is dolgozhatna. De a 12 tanítványból egy árul, és ő tudja, még küldi el, menj, csináld hamar. Verje agyon. Mondta Tamás, hogy nem így működik az Isten országa. Azért jött, hogy életét adja sokakért. Nem oldja meg a lelkét. Nem oldja meg a lelkét, Júdás. Nem támad zavar az örökké való rendbe, mert van egy áruló. Nem változtat a döntésem, hogy megyek, hogy életük legyen, megyek meghalni. Ha majd olvasod ezt a történetet, nézd meg a folytatást. Nem véletlenül kapcsolódik össze az úrvacsora szereztetésével, a nagy szövetség adással, hogy a vérem az új szövetség vére. Vérszövetséget kötök veled. És ez lesz pecsét majd rajtad, az egyetlen érted kiáltó vére. Zsidókhoz írt levélbe tudjuk, hogy a vér kiállt. Ábelé az ítéletért, Jézus Krisztusé kegyelemért. Ne add fel. Ne hagyd abba. Harcold meg a hitnek harcát. És nyerd el az örök életet, amelyre el is hívattál. Amen. a hajlam bennünk a kiábrándulásra, hogy miért nem cselekszel, hiszen hatalmad van. A megrettenésre, hogy miért nem cselekszel, amikor hatalmad van. Az eloldalgásra, hogy föladom. Ott bújik az ember lelke mélyén. Minden ember lelke mélyén. És ez élni akar. Van támogatója egy idegen lélek. Az ember gyilkosé. Hadd adjunk hálát újra neked, édesatyánk, hogy a tieidről te gondot viselsz. Életünk és hitünk nehezei idején is megszólítasz. Hatalmas karoddal magad felé folytod az arcunkat. És megtanítasz bízni, hinni, hűségesnek lenni. Áldunk, Uram, a te drága munkádért, amelyikkel úgy munkálkodsz bennünk, hogy ott legyünk veled, nálad. Mindennek ellenére. És köszönjük, hogy aki elkezdte a jó dolgot bennünk, kétség kívül célba is juttatja, tökéletesen befejezi. De jó, hogy az életünk garanciája benned van. A törekvéseinket erősítsd, hogy hűségesek legyünk, szentek legyünk. És könyörülj rajtunk, hogy áldozatra készek is legyünk. Köszönjük, hogy vigyázod a szívünket, a lelkünket és a hitünket. Áldunk és magasztalunk érte. Jézus Krisztus által. Amen.
Thank you.
Isten velünk a holnap esti viszontlátásra.